Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit. Agyvihar. Elmondjuk a véleményünket.
Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban említettük, a legolcsóbb okostelefonokkal fogunk egy picit foglalkozni, már csak azért is, mert így az év végén általában át szoktuk mi is tekinteni a piaci ajánlatokat, hogy megnézzük, hogy a negyedik negyedévre mivel készülnek a gyártók, és mik az igazán jó ajánlatok, és mik azok, amik kevésbé vehetőek fontolóra. De van egy olyan kategória, amiről hát úgy keveset beszélnek, kevés teszt van róluk, keveset lehet róluk tudni, ez pedig ugye a legolcsóbb okostelefonok kategóriája. Na most nyilván nézőpont kérdés, hogy mit tekintünk legolcsóbbnak, és ugye mi itt a rádióban konkrét árakat nem mondhatunk el, de van egy olyan kategória, ami a tényleg legolcsóbb, tehát hogyha az ember felügyi az internetet, és egy árösszehasonlító oldalon elkezdi ár alapján listázni a készülékeket, akkor nagyon furcsa márkaneveket fog látni, amiket adott esetben nem is ismer, vagy soha nem hallott róluk, és ezek mellett kimondottan vonzó árszegmensben levő árcímkék fognak látszódni, de az a mi általános tanácsunk, hogy ezekkel nagyon óvatosan kell bánni. Amit mi mindenképpen el szoktunk mondani ilyen esetekben, hogy nagyon érdemes odafigyelni, hogy milyen hardware van egy készülékbe. És itt nem kell egyébként nagyon mélyen belemenni, hogy ilyen chipset, meg olyan chipset, meg ilyen kijelző, meg olyan kamera, ezek hát relatív lényegtelenek olyan szempontból, hogy egy okostelefon használhatóságát nagyon nagy mértékben befolyásolja ebben az árszegmensben az, hogy mennyi az operatív memóriája. Ezt ugye RAM néven is ismerjük, és az a nagy helyzet, hogy ha a legolcsóbb mezőnyt nézzük, akkor nagyon sok készülékben csupán 1 GB RAM van. Na most 1 GB RAM az nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy egy Android rendszert normális körülményekkel el tudjon futtatni. Tehát az egy nagyon nyögvenyelős, nagyon döcögős, nagyon sokat lefagyó, nagyon kevés alkalmazás egyszerre futtatni képes eszköz lesz, ahol tényleg kínszenvedés beütni egy üzenetet, megnyitni egy alkalmazást, csinálni egy fotót, vagy visszanézni azt a galériában. Tehát ez megcsinálja ezeket a funkciókat előbb-utóbb, de azért ez nem egy olyan dolog, amit élmény használni. Éppen ezért azt szoktunk mondani, hogy ha nagyon olcsóbb szegmensben halászgatunk, akkor húzzunk meg bizonyos határokat. És ezek a határok közé tartozik legalább 2 GB RAM, azon már azért szőrmentén ugyan, de elketyeg egy Android, legyen benne egy 64 GB-os háttértár, hogy az elférjenek az alkalmazások, meg a fotók, meg adott esetben a videók. A kamera az ugye teljesen egyéni preferencia, kinek mennyire fontos. Nem szabad ebben a szegmensben semmi különöset várni, tehát azt látjuk egy telefonon, hogy a hátlapján van 4 kamera és ennyi pénzbe kerül, akkor biztosak lehetünk benne, hogy abból a 4 kamerából 3 az gyakorlatilag teljesen felesleges, és gyakorlatilag leginkább csak a negyedik, a főkamera az, ami értelemszerűen vagy érvényben tud valamiféle fotót készíteni. Szokták nézni, hogy milyen az akkumulátor mérete ebben a kategóriában, milyen töltőfejet adnak hozzá, vannak rajta bizonyos csatlakozók, ugye jack csatlakozó, meg USB csatlakozó, ugye ezek közül az USB az, ami kötelező, anélkül nincs Android, de itt is bele lehet még futni a legolcsóbb kategóriában olyan készülékekbe, amelyeken még a micro USB csatlakozó van, miközben most már egy jó ideje szabvány a Type-C, de egy annyira régi hardware van a készülékben, hogy egyszerűen nem tudja lekezelni a Type-C-t, és ezért még micro USB-t tesz rá a gyártó. Szóval vannak ilyen árulkodó jelek, amikre érdemes odafigyelni, de hogyha van egy olcsó telefon 2 GB RAM-mal és egy Type-C csatlakozóval, abban egy közepesen korszerű hardware már benne lesz, nem lesz erős, de azért mondjuk nem lesz nagyon régi, és ott már számíthatunk arra, hogy talán az a telefon az egy ideig, óráig működni fog, és kielégíti a legfontosabb használati igényeket. De, ami ugye itt az egész dolognak a sava borsa, az a szoftver, és a legolcsóbb mezőny ebből a szempontból nem igen jeleskedik. Ugye két részre bontanám ezt a dolgot, mert egyrészt ugye meg lehet azt nézni, hogy milyen szoftver verzió van ebben az árszegmensben mozgó készülékeken, valamilyen Android lesz rajta. A legrosszabb esetben 10-es Android van, azzal már talán nem érdemes foglalkozni, 11-es meg 12-es a sokkal gyakoribb, de nem csak az a fontos, hogy milyen a verziószáma, hanem hogy mennyi biztonsági frissítést kapott az elmúlt időszakban, és mennyire aktuális rajta a security csomag, ami azért elég fontos akkor, hogyha az ember szenzitív adatokat is tart a készülékén, szóval ezt érdemes megnézni, Ez tipikusan az, amit elég nehéz összevadászni mindenféle boltok polcaira kirakott specifikációból, mert ezt nem szokták odaírni, de az interneten az utána lehet nézni, hogy egy-egy készülék éppen szoftveres szempontból hol tart, kapott-e egyáltalán bármilyen frissítést, amióta megjelent, és ha igen, akkor mikor, és még valószínűleg mennyi frissítést fog kapni. Nehéz ezt előre megjósolni, de mondjuk vannak ilyen tudható dolgok, hogy a Nokia készülékek szoktak frissítést kapni, meg a Samsungok is, még ebben az olcsó kategóriában is, és aztán nagy kérdés, hogy a többi gyártónak a készüléke ilyen szempontból hogy működik. De ez egy dolog. A másik, ami ennél sokkal fontosabb, hogy sajnos most teszteltünk egy pár nagyon alacsony kategóriás telefont, direkt azért, hogy legyen rálátásunk erre a piacra, és az a tapasztalatunk, hogy a készülékek nagyjából fele az az úgynevezett Android Go operációs rendszerre érkezik. És ebben kicsit kellemetlen az, hogy korábban, amikor Android Go rendszerű telefonok mentek piacra, akkor már a dobozon lehetett látni, hogy ebben egy Android Go van, és nem egy sima Android. Most viszont ezek az információk egy picit így eltűntek a termék csomagolásról, ami hát nyilván nehezíti a felhasználó dolgát, tehát annak is érdemes utána nézni, hogy ezen teljes értékű Android van-e, vagy ez az Android Go-nak nevezett furcsa rendszer. Az Android Go nem egy friss dolog, tehát több éve foglalkozik a Google azzal, van egy ilyen eltökélt szándékuk, hogy a nagyon olcsó, gyenge hardware-re rendelkező, vagy esetleg koros hardware-re rendelkező telefonokon is tudjon futni egy Android, de miután ugye az Android, ahogy fejlődik, egyre nagyobb a hardware igénye, ezért csináltak belőle egy ilyen fékezett habzású verziót, és ennek az a neve, hogy Android Go. Az Android Go-nak az a trükkje, hogy nem teszi tele a Google az összes szoftverével, amit egyébként használunk. YouTube, térkép, Gmail, és még lehet ezeket sorolni. Ezek rajta vannak ikonok formájában, de maga a szoftver, maga az alkalmazás, az nincsen rajta, hanem az Android Go az úgy működik, hogy amikor az ember azt mondja, hogy most szeretném a YouTube-ot, vagy szeretném a térképeket, vagy a Drive-ot, vagy a Gmail-t, akkor nem az a natív alkalmazás nyílik meg, ami az összes többi telefonon, hanem megnyitja a böngészőt, ami ugye egy Chrome, ami rajta van a készüléken, és a böngészőn belül megnyitja annak a szolgáltatásnak a weboldalát, amelyiknek az ikonjára rákattintottunk. Na most szerintem érezhető, hogy ez egy összfér megoldás, tehát hogy ez nem az igazi, hanem ez egy ilyen szimulált dolog. Nyilván jóval lassabban is működik, és nyilván egy picit bonyolultabb is használni, és ugye ami a legfontosabb, hogy hát sokszor ezek az alkalmazások, amik böngészőben nyílnak meg, ezek nem küldenek értesítést magára a készülékre, tehát ott is lehetnek vele problémák, de az a lényeg, hogy ugyanakkor viszont erőforrás szempontjából ez egy takarékos megoldás, mert egyrészt nem foglal az alkalmazás konkrét tárhelyet a készüléken, másrészt pedig ha böngészőből nyitja meg az ember, akkor ugye a böngésző tölti be, és a böngészőnek a memória igénye az, ami felmerül, és nem a komplett alkalmazásé, amit adott esetben egy másik telefonon normál esetben használunk. De ez használatossági szempontból azért nagyon gyengécske. És amikor eltekintünk a Google szolgáltatásoktól, mert azoknak az Android Go-s verzióját a Google igyekszik úgy megírni, hogy azért ne legyen óriási dráma, de ugye az ember használ más alkalmazásokat is, főleg kapcsolattartásra, és ugye lehet itt mondani a Messenger-t, meg a Facebookot, meg a különböző közösségi alkalmazásokat, és ezeknek a komplexitása hát évről évre növekszik, ezek az alkalmazásoknak a hardware igénye szintén évről évre növekszik, és bizony egy ilyen régi telefonon hát nagyon nyögvenyerős a használatuk. És vannak olyan cégek, meg vannak olyan szoftverek, akik direkt azért, hogy ez ilyen Android Go-s telefonokon se legyen nagyon durva az élmény, mármint hát negatív értelemben, ezért egy ilyen light verziót is készítenek a szoftverből. Van Facebook Lite is, meg van Messenger Lite is, ami egy kicsit ilyen egyszerűsített, korlátozott funkcionalitású, de az alapképességeit megtartó alkalmazásnak felel meg, és akkor ezeket javasolják, hogyha valakinek Android Go-s telefonja van, akkor ezeket tegye rá. Na most nem, nyilván nem kötelező itt az Android Go-t választani, de nekünk az a tapasztalatunk és az a helyzet, hogy a legolcsóbb kategóriának a belépő darabjai azok azért kerülnek annyiba, mert tényleg egy meglehetősen szerény képességű hardware-ről beszélünk, és ehhez a gyártó pont azért, hogy ne legyen nagyon szörnyű a felhasználói élmény, az Android Go-t biztosítja. És itt lehet sorolni a gyártókat. A Xiaomi legolcsóbb telefonja Android Go-s, a Nokia legolcsóbb okos telefonja Android Go-s, a Motorola legolcsóbb androidos telefonja szintén Android Go-s. Tehát igazából még a nagy nevű gyártók is azt csinálják, hogy a legolcsóbb ajánlatukba az Android Go-t teszik bele, mert árverseny van, szeretnének minél olcsóbban kínálni okostelefont, és ennek az az ára, vagy az az áldozata, hogy nem lehet rátenni a konkrét fullos Androidot ezekre a készülékekre, mert konkrétan a hardware nem bírja el. Na most, hál' Isten az van, hogy az idei évben ugye azt mondtuk sokszor, hogy az okostelefonok ára ugrásszerűen emelkedett, ami hát nyilván kellemetlen úgy a piac egészét tekintve, viszont előállt az a furcsa helyzet, hogy ha most megnézzünk, hogy mennyibe kerül egy friss idei modell a belépő szinten, akkor nagyjából annyiba fog kerülni, vagy csak egy picit lesz olcsóbb, egy 10-15%-kal, mint egy tavalyi készülék, ami most ugyanannyiba kerül, mint egy friss belépő szint, de azon még egy kicsit komolyabb hardware van, és egy normál fullos Android. De ha valaki ebben a szegmensben halászik, annak tényleg érdemes utána néznie, hogy mit szeretne vásárolni, mert meglepően nagy a kínálat egyébként, és tényleg az a helyzet, hogy neves gyártók is ott vannak, ott van a Xiaomi, a Poco, a Nokia, és egy csomó egyéb márka, a Motorola, Alcatel, TCL, és még lehetne sorolni azokat a cégeket, akik ebben a mezőnyben próbálnak érvényesülni, és itt tényleg óriási eltérés van attól függően, hogy ez egy friss készülék, vagy egy tavalyi modell. És minden árszegmensben egyébként, tehát hogyha most följebb mennénk, és haladnánk föl a középkategória, felső kategória, meg akár a csúcskategória irányába is, akkor is azt szoktuk elmondani mostanában bárkinek, aki minket kérdez, hogy milyen készüléket érdemes venni egy adott összegért, hogy hát vannak idén ezek meg ezek a telefonok, de érdemes megnézni, hogy tavalyi modellekből melyek azok, amik még piacon vannak és még elérhetőek, és tavaly sokkal jobb képességek voltak, mint amennyiért most lehet kapni ezeket a készülékeket. Szóval a tavalyi modellekkel érdemes szemezni, ráadásul, hogyha tudjuk azt, hogy a gyártónak megbízható a szoftveres támogatása, a háttere, akkor nem kell attól féljünk, hogy megvettünk egy tavalyi telefont, azon tavalyi szoftver lesz, mert nagy valószínűséggel már azokat frissítették, és már az idei szoftveren mennek piacra, annak ellenére, hogy tavalyi modellekről van szó. És ez az alsó kategóriában ez abszolút benne van a pakliban. Mi körülnéztünk egy picit, és találtunk két olyan készüléket, amelyek kifejezetten kedvező árfekvésűek, és ehhez képest nem Android Go van rajtuk. Az egyik ilyen egy Poco telefon, aminek az neve vagy C40, ez egy elég furcsa telefon, mert egy különleges chipset van benne, a JLQ nevű chipset gyártóról van szó, amit egyébként okostelefonban nem nagyon lát az ember. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen chipsetek vannak egy telefonban, akkor el szoktuk mondani, van a Samsungnak az Exynos, van a Qualcommnak a Snapdragon, meg van a MediaTeknek vagy a Helio szériája, vagy pedig a Dimensity szériája, és néha van egy-egy Unisoc chipset bizonyos Nokia telefonokban, de ezekkel dolgozik mindenki. És ehhez képest ugye itt van ez a Poco C40, amiben ez a JLQ chipset van, és ha az ember egy kicsit utána néz, hogy ez micsoda, akkor meg fogja találni, hogy a JLQ az egy ilyen vegyes vállalat, aminek kisebbségi tulajdonosa a Qualcomm, és a többségi tulajdonosa pedig különböző kínai cégekből áll össze, tehát ez egy kínai vegyes vállalat, Qualcomm technológiát használnak annak érdekében, hogy Kínában olcsó és hát alsó kategóriás telefonokhoz csináljanak chipsetet, szóval ha JLQ chipset van egy telefonban, nem kell megijedni, mert a Poco C40-ön is ez van, teszi a dolgát, nem mondom, hogy szélvész gyors, meg nem mondom, hogy a legkorszerűbb chipset, de egy fullos Androidot simán elvisz 3 GB RAM mellett, ami egy korrekt ajánlat. És ugyanebben a szegmensben van a Motorola-nak a G31-es nevű készüléke is, ami már egy picit idősebb darab, ez nagyjából az év elején jött ki, vagy második, negyed év elején, és a G31-nek szépen lecsúszott az ára abba a